2023. június 27-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak könyvkereskedés, a Marosszentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, pályázati pénzből és önerőből próbálják újraerdősíteni a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság széldöntést szenvedett erdőrészeit. Albert Alfonz Pál elnökkel beszélgetünk.
A Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területét ez több mint 800 hektárban érintette, majdnem vágás érett erdőt, és annál fiatalabb erdőt tört tönkre a nagyerejű szél.
A hétvégén kerül sor Csíkszeredában a 3. Ákovita Nemzetközi Párlat és Pálinka Verseny díjkiosztására. Bece István, a Székely Gazda Szervezetek elnöke avat be a részletekbe.
Több mint 1000 minta érkezett, 1019 pontosan. Minőségben nagyot javultak a benevezett termékek.
Majd a június végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szükség esetén összetartanak a mezőszentgyeliek, Vencel Jólán háziasszonnyal készült interjúnk.
Nagyon összetartók, és akár mibe segítünk egymáson, csak kevés a magyarság, ez a valóság.
A méhészkedés szaktudást és türelmet igényel. Katona Attila szovátai asztalos méhész válaszol kérdéseinkre.
Egy méhecske megszúr, és rögtön dühös leszek, meg ütök, verek, vágok, ez nem működik így. Ezt kell szeretni, és nyugalom kell hozzá, mert azt kell mondani, hogy ezek gyilkosok.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Albert Alfonz Pál, Csíkszentdomokosi Közbirtokosság elnöke.
Van sok tennivaló itt a közbirtokosságnál?
Akad, eddig is volt. Ugye azt tudni kell, hogy 2020. februárjában a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területén volt egy óriási nagy széldöntés, de nem csak a Csíkszentdomokosi Közbirtokosságnál, hanem a Csíkszentamási, a Jenőfalvi, valamint a Nagyhagymásnak a túloldalán, a Békási oldalon. Itt a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területét ez több mint 800 hektárban érintette, majdnem vágás érett erdőt, és annál fiatalabb erdőt tört tönkre a nagy erejű szél. Egy része volt a nemzeti parkban is, úgymond a tamponzónában is, ami szigorúan védett, de érintette úgymond a tagság területét. Ugye a nemzeti park területe is az a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság tagságé. Itt ugye volt egy több mint 3 éves nehézség, úgy a faértékesítésben, mint a kitermelésben, és megjelent akkora nagy tetemű kidőlt fa után, miután kezdett száradni, bogartalmadás és a fának a minőségre évről évre romlott. Én 2022. szeptemberétől tudok nyilatkozni, még decemberig megpróbáltuk kivenni azt a még bennmaradt és 3 éve földön lévő fát, valamilyen szinten értékesíteni. Azt tudni kell, hogy elég nehezen történt, tűzifaként próbáltuk adni a tagságnak, ugye Csíkszentmiklós eléggé nagy létszámmal rendelkezik, de a tagság is nagy. Ez a nehézség hozta azt is, hogy 2022. decemberében lejárt az üzemtárvának, az üzemosztálynak, ahol történt ez az óriási széldöntés, és több mint 20 évre elfogyott úgymond a fővágásnak a lehetősége, és így a birtokosság egy olyan nehezebb éveknek néz elejébe, főleg a tagság és a vezetőség szempontjából, ahol takaréklángra kell állni, valamint olyan intézkedéseket kell hozni, hogy fenntarthatóan tudjuk még tovább tartani a birtokosságot, úgyhogy a tagság ne érezze meg, hogy majd vissza kelljen esetleg vagy őrzésre, vagy valamiféle tevékenységre fizessen.
Ilyen esetben, amikor természeti kár származik, biztosító vagy állam segít-e, legalább egy részét tudja-e állni a kárnak, vagy minden a közbirtokosság nyakába zuhan?
Ugye legtöbben az, hogy igen, de hol van a pénz, amit az eladott falból kaptak. Hála Istennek, Táncos Barna miniszter úr által vezetett minisztériumnak jó meglátásai voltak, és jó kiírások is voltak. Szerencsés helyzetben értem én itt a tavaly a választás után, és több pályázatot kiírta, úgyhogy birtokosságként lehetett pályázni. Nehezen indult, sokat kínlódtunk, de kiírták ugye a visszaerdősítési kiírást, a C2-1/B kiírást, ez az uniós helyreállítás és reziliencia alapból. Olyan területekre vonatkozott, ahol valamilyen természeti katasztrófa sújtott területet visszaerdősítéséről lehetett pályázni. A pályázat biztosítsa 5 évig, amíg a csemet akkor adni, hogy át lehet tenni az erdő alapba. Így a domokosi birtokosság 90,6 hektárra próbálkozott ebbe a pályázatba. Ennek az értéke 5 millió 890 ezer lesz, szinte 6 millió láj. Van egy önrésze is. Megtörtént az első átvétel, amit a brassói főfelügyelőség tartott meg itt a birtokosságnál, ezen a 90 hektáron. Bizonyos igazításokkal úgy néz ki, hogy átmentünk. Óriási munka volt, de azt kell tudni, hogy 5 évig ebből az alapból tudjuk biztosítani ennek a 100 hektárnak a visszaültetését. Sok birtokosság visszafordult félúton, rengeteg nehézség volt, de most így félúton azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy folytattam, és amikor a legnagyobb hullámok jöttek, akkor is próbáltuk a fejünket kiemelni.
Az erdősítés mekkora területen kezdődött el, vagy még mekkora területet kell beerdősíteni?
Konkrét számokat tudok mondani, ugye az elődöm László Lajos volt, ő a tavaly 2022-ben, ő már nagy erővel 150 hektárt ültetett be. Az idén a mércét nagyobbra tettük, nehéz is volt, már elvállett a szinte 100 hektár, amit ebből a helyreállítási alapból, pályázatból próbáltunk erdősíteni, vagy visszaültetni, de emellett önerőből és bizonyos más pályázatokat kihasználva 156 hektárt, tehát összesen 270 hektárt ütettünk az idén. Jövőre is maradt 150, utána is. Én úgy gondolom, a mandátumom alatt, sőt, még a következő mandátumban is kell lesz, mert itt 3 éve egy mandátum, mi csak ültetnünk kell, és arra vigyázzunk, hogy külső segítséget megpályázva próbáljunk efelé gondolkozni. Emellett még a bármiféle kiírás, ami egyszer megjelent, mindenre rá próbáltunk állni, ez a vezetőtanácsnak is a fő elve. Az erdősítésnél is pályázunk, ott is indultunk 50 hektárról, most amit a főfelügyelőség jóval jött, az 18 hektárról fogunk tudni pályázni. Ez olyan területekről szól, ami nem font forestier, nem is reglő, nem alpias támogatás alatt van, de kihasználhatatlan területek, ebből választottunk 18 hektárt. Ezt, ha jól számolom, 20 év alatt a birtokosságnak közel 1 millió lája fog ebből származni, tehát úgy lehet elképzelni, mint egyfajta alpias reglős támogatást. Pályáztunk a villanypásztoros kiírásra, ott 270 ezer lájra tettük le, több mint 30 legelőtesnek a bevillanypásztorozására, és pályáztunk a csemetekártnél, tehát ilyen autó automata csemetekárt rá. Fóliaház egyébként egy automata fóliaház, ami öntözését, permetezését, veszerezését automatan fogja elvégezni, mellette egy hűtőház, és ennek kiszolgálására gépek vannak ebben a pályázatban betéve, ez is 1 millió láj. Itt országszinten másodikként tettük le, erre most már kiegészítéseket kértek, úgyhogy remélem, hogy most a kormányváltás nem fogja ezeket félbeszakítani. Tavaly szeptembertől május-júniusig szinte 10 millió lájt próbáltunk pályázni. Nem vágtunk fát, nem azon az elven vagyunk, hogy kivágni, eladni, nincs is a mit most.
Az újraerdősítésnél van olyan megkötés, hogy csak olyan fajt lehet visszatelepíteni, ami volt, vagy lehet most rezisztensebb fajokat is tenni esetleg?
Sok vita volt ennek érdekében, de mindenképp kell követni az erdészeti törvényt. Az erdészeti törvény szerint megvan, milyen magasságban milyen elegyeket lehet használni, és betartva az üzemtervet. 2023-ban indulunk egy új üzemtervvel, bizonyos százalékba tölgyet, juhart és olyan lompulatú fajokat is betenni az összetételbe, hogy ilyen erősebb szélnél majd jobban át tudjon menni a szél rajta, és ne legyen könnyen széldöntés. Ez a szakemberek véleménye, nem az én véleménye, tudni kell, én nem végeztem erdészetet. Az erdészet kell a szakmai részét koordinálja, ezért vagyunk szerződés viszonyban egy erdészettel, és maga az erdősítést, a visszaültetést, majd a bélyegzést, mindenféle erdészeti dolgot azt ő végzi.
Hogyha ilyen takaréklángon kell működjön a közbirtokosság, ebből a tagság mit érez? A tűzifája biztosítva van, vagy azok a minimális dolgok, amihez hozzászoktak?
Mindenképp a tagság az idén is, Jóisten segítségével a hektár utáni javadalmat meg fogja kapni, tehát az közgyűlés által szavazták meg, hogy egy hektára mennyit fognak kapni, de emellett jog felett is lát, most van, és még úgy gondolom jövő év elején lesz, tűzifánk azt fogjuk tudni biztosítani a tagság számára, és úgy gondolom, hogy ezeket a pályázatokat, ha ki tudjuk használni, és még jövőre is lennének ehhez hasonló kiírások, vagy meghagyják, hogy jövőre is tudjunk pályázni a következő 100 hektára, akkor úgy gondolom, hogy erőfeszítés nélkül a tagság meg fogja kapni a járandósságot, nem kell drasztikus lépéseket. Na, ez nekem se jó, tudom, olyan helyzetbe kerültem ide, nem csak én, hanem az új vezetőtanács, hogy inkább a mezen kell kattogjunk, hogy mit honnan tudjunk pályázni.
Albert Alfonz Pál, a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság elnöke válaszolt kérdéseinkre. Most Mátyás Judit énekel.
Kútágas gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókutatok rózsám ezer egyet. Szőke lány, barna lány, huncuk az valahány, csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben. Csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben.
Bece István, a Szikely Gazdaszeretek Egyesületének elnöke.
Idén már harmadik alkalommal szervezik meg az Akovita Nemzetközi Pálinka és Párlat versenyt. Hány minta érkezett, és honnan érkeztek a minták?
Egy nagyon szép számú mintával néztünk ismét szembe. Több mint 1000 minta érkezett, 1019 pontosan. Minőségben nagyot javultak a benevezett termékek. Persze a bírák azért szigorúak. Nem azt jelenti, hogy több aranyérvem lesz. Azért folyamatosan az elbírálásnak a követelményét is kicsit szigorúbban veszik a bírák, de fontos az, hogy fejlődnek a termelők, és egyre jobb termékeket neveznek be. A benevezőket, ha nézzük, egész Kárpát-medencéből vannak, tehát van Felvidék, Délvidék, Magyarország, illetve Erdélyből. Vannak kereskedelmi főzdék által benevezett tételek, magánfőzők, illetve bérfőzetők is. Nagyon sok mindenből készül párlat, pálinka, kezdve az ilyen almatermésűek, vannak a csonthiasok, szilva, cseresznye megy, sárga barack, és vannak az vadon termő, bogyós növények, málna, szeder, szamóca is, illetve van vadkörte, vadalma. Az utóbbi időkben is láttuk, hogy nagyon komoly tételben neveznek be szőlőből készült pálinkákat. Nagyon komoly minőséget tudnak. A szőlő az egy olyan gyümölcs, amely egyrészt mennyiséget is komolyan tud hozni, hisz magas a cukortartalma. Másrészt ugye vannak ezek a nagyon ízes, illatos fajták, akár egy Isabella, akár egy Isai Olivier, egy muskotáj, tehát egy nagyon finom pálinkák tudnak készülni. Érdekes, hogy a profi mesterek már nem várják meg, hogy teljesen megérjen a szőlő. Azt mondják, hogy akkor nagy lesz a cukortartalma, nagyobb mennyiség jön le, de nem lesz annyira illatos, nem lesz annyira erős ízben. Ezért megvan, hogy pontosan mikor kell leszületelni, és Magyarországon azt lehet megfigyelni, hogy például az Isai Olivier szőlőre óriási nagy a kereslet. Tehát most már nem csak a borászok, hanem főleg a pálinka készítők nagyon lecsaptak erre szőlőre, hisz a magyarországi versenyeknek is nagyon sokszor, úgymond a versenypálinkája, az most már az Isai Olivier, mert az egy ilyen jellegzetes, nagyon finom íze van. Na de van nagyon sok vegyes pálinka, illetve ágyas pálinkák, különböző élet pálinkák, nagyon-nagyon sokféle van, és látszik az, hogy tényleg fejlődnek a termelők, és ezzel magának a versenynek a célját elértük, hogy úgymond egy folyamatot indítsunk el, amikor folyamatosan tanulnak, odafigyelnek a termelők, hisz ma már a párlatpálinka készítés az egy óriási tudást igényel, nagyon komoly odafigyelést, és látszik, hogy mennyire fontos maga a gyümölcsnek a minősége, mennyire fontos, hogy hogy kezelik, hány napig érik, úgymond, tehát hogy nagyon pontosan minden részletre oda kell figyelni, a főzés technológiára, stb. Ez egy külön tudomány ág, és hát az a jó, hogy benne a folyamatban itt van mellettünk a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Többen beneveztek arra a mesterképzésre, amelyek úgymond most a második évét járják, és bízom benne, hogy a jövőben egyre több szakember lesz, aki a mi eseményeinket is tudja segíteni, támogatni szakmailag, hisz a szakemberek nélkül ezt a műfajt nem lehet szervezni. Nem úgy van, hogy szervezünk egy fesztivált, ahol együtteseket meghívunk, hanem itt tényleg kell tudni ezt a szakmát, és szakszerűen kell ezekhez a témákhoz nyúlni. Ugye itt a Szapiencia Egyetemet is bemondjuk az analitikai vizsgálatok végzésében, illetve látjuk, tudjuk, hogy a pálinkás világban több irányzat van, és igyekszünk mindenhonnan legjobb szakembereket bevonzani, és egy olyan lehetőséget adni, hogy eljöjjenek Csíkszeredába, egy nagyon jó hely, jó környék, jó emberekkel, és hát élmény legyen maga a bírálat is, és hát az eredményvárás főleg. Bízom benne tényleg, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a gazdaság erősödjön itt Kárpát-medencébe, és azt a tudást, ami megvan az egyes vidékeken, azt egymásra meg tudjuk osztani.
Gondolom, hogy már ilyen nagyon silány minták nem érkeznek, mert van egy rangja ennek a versenynek. Kellett sok mintát kizárni, vagy többé-kevésbé mindenkit valamilyen szinten fognak díjazni?
Mindig van egy 20%, amely éremtelen, tehát ami hibás tétel. A legprofibb főzdéknél is belecsúszik az, hogy hibás tételjük ide, ők biztos nem nevezik be, de ugye a laikusok, akik még most tanulják a szakmát, könnyen becsúszik az, hogy akár hibás tételt nevez be. Ezeket nagyon gyorsan kiszűrik a bírák, nagyon hamar észreveszik, hogy vagy az előpárlat, vagy az utópárlat vastagon benne van, és ez olyan szinten elviszi rossz irányba a minőséget, amit már nem lehet tolerálni. De ezt őszintén komolyan leírják gyöngybetűkkel, szép szavakba. Igyekezzünk nem megsérteni a benevezőket, és abban bízunk, hogy nem is sértődnek meg a benevezők, és jövőben is jönnek, és az épülésükre szolgál az egész verseny.
Június 30-án mikor lesz a díjátadó, és hol?
Csíkszeredába Fenyő Hotel ad helyszínt az idén is, és 30-án 18 órától kezdjük a díjátadót. Másnap lesz az SZSZ-kanál találkozó, ahol meghívjuk a vendégeinket. Egy nagyon szép ünnep, és ezt most már hagyományosan összekapcsoltuk az SZSZ-kanál találkozóval, tehát onnan számolunk visszafelé a versenyhez. Köszönjük szépen a Csíkszereda városának, hogy nagyon komoly partnere a versenynek, nagyon komoly erőforrásokat biztosít számunkra, hiszen nélkül nem lehetne megszervezni, illetve a megyei önkormányzat, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség még támogatója az eseménynek.
Elhangzott interjúnkat Bece Istvánnal, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökével hallották. Összefogás nélkül nincs biztos jövő. Kitartást és szaktudást igényel a méhészkedés. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bodó József énekelt. A következő percekben néhány június végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Almafáinkon a gyümölcs növekedés idején a permetezést, a lisztharmat, a varasodás, az almamój és a két nemzedékű sodromójok elleni védekezés szempontjainak figyelembevételével kell elvégezni. Ha az üvegszárnyú almafalepke és valamelyik aknázó moly tömegesen rajzik, úgy válasszuk meg a rovarölő szert, hogy ellenük is hatásos legyen. Az együttes védekezést kombinált permetezés formájában oldjuk meg. Ha rovarölő szerként nem a kitinszintézis vagy fejlődés gátlókat használjuk, a permetezést a kishernyok ellen alkalmazzuk. A nyári alma védelme során legyünk tekintettel az egyes készítményekre előírt szüret előtti élelmezés egészségügyi várakozási idők betartására. A kajszi ültetvényeken egyetlen feladatunk a hullott fertőzött, illetve a fámmaradó monilíniával fertőzött gyümölcs eltávolítása és gyors megsemmisítése. Mechanikai védekezéssel a károsítók továbbszaporodási lehetőségeit csökkentjük. A mandulafákon, ha a korábbi védekezéseket elvégeztük, és nem látjuk valamelyik károsító elszaporodását, ezekben a hetekben nem kell a mandulafákat külön permeteznünk. Erre akkor kell sort keríteni, ha a ventúriás varosodás fertőzésének tüneteit a leveleken, hajtásokon, sőt a termésburkon megjelenő kerek, illetve ovális foltokat észleljük, melyek közepén sötétbarna konidium tartó gyep jelenik meg. Ebben az esetben még legalább két gombaölőszeres védekezésre van szükség. A köszméte bokrainkat szüret után sem hagyhatjuk védelem nélkül. Akkor elengedhetetlen a védekezés, ha a leveleken a mikroszferellás vagy a drepanopezizás levélfoltosság fertőzésének tüneteit, vagy a lisztharmat gombákra jellemző fehér, lisztszerű bevonatot találunk. A korokozók elleni védekezésre triforin vagy pirifenox hatóanyagú szert, a lisztharmat ellen tiofanátmetil, bitertanol vagy fenirimol, a levélfoltosságok ellen mankocep, cineb vagy kaptán hatóanyagú szert használjunk. A szőlősökben fürdzáródáskor akkor kell védekeznünk, ha a peronoszpóra vagy a lisztharmat fertőzésének tüneteit, vagy a tarka szőlőmoly hernyóinak bogyókárosítását tapasztaljuk. A károsítók ellen most már érdemes a hosszabb hatástartalmú kombinált szerek közül a rézoxiklorid hatóanyagú készítmények valamelyikét használni. Jégveréssel párosult, zivataros időben a jégverést követő 12-18 órán belül vinklozolin, iprodion vagy procimidin hatóanyagú szerrel permeteznünk kell, csak így tudjuk a fürdkárosodást és a rothadást megelőzni. A botritiszes szürke rothadás és a fakorothadás fertőzési veszélye miatt kell védekezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A só tisztítja a sütőt, ha valami kifutott, azonnal sót kell rászórni, majd ami odaégett, kihűlt állapotban könnyedén letörölhető. A kömény elveszi a káposztaszagot, nem lesz tele vele főzéskor az egész lakás. Ha a köménymagot nem akarjuk aztán megenni, külön kis zacskóba rakva tegyük a káposztához. Ha megpörköljük a diót, mogyorót, ízük erőteljesebb lesz, ezért kevesebb is elég ugyanannyi süteményhez. Tegyük a vágódeszkát fél egy percre mikrohullámú sütőbe a legerősebb fokozatra, ha befér, fakanalat és egyéb faeszközt is fertőtleníthetünk így. Nem kunkorodik fel sütés közben a szalonna, ha villával megszurkáljuk.
Addig, amíg sűrű erdőt találunk, sűrű erdő közepében egy nyár.
Vencel Jolán vagyok, Marosludason születtem, és Szentgyelbe lakok. Ide költöztünk 1998-ban, a férjem szentgyeli, és itt vettünk házat.
Milyennek ismerte meg ezt a közösséget?
Nagyon összetartók, és akár mibe segítünk egymáson, csak kevés a magyarság, ez a valóság.
Kevés a magyarság, de azt mondták, hogy itt a románok, magyarok azért eléggé együtt élnek, tehát nincsen nagy probléma, segítik is egymást alkalomattán, de már azért inkább elmagányosodik mindenki.
Hát így valahogy, segítünk egymáson, szomszédok is, minden rokonság, mert már a rokonságban is több a románság, és jól egyezünk.
Mivel telnek a mindennapok?
A ház körül dolgozgatunk, a kertet, mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és a gyerekeket segítsük. Van két gyerekünk, egy kislányunk és egy fiunk. A fiú Ludason lakik, a kislány Szentgyelbe, és az unokákkal dolgozgatunk minden nap valamiket.
Mit termelnek meg ebben a kis kertben? Mindent, ami a család szükségletére kell, vagy még piacra is jut belőle?
Nem, csak a család szükségére, mert segítünk még a gyermekeken, piacra nem egyáltalán.
Nem érni meg, vagy nincsenek rászorulva?
Nem próbáltuk soha, nem kell, van mire nekünk szükségünk, az csak annyit.
A templomba eljárnak-e alkalomattán?
Eljárunk. Van alkalom, mikor eljárunk még Ludasra is, mert oda megyünk a református templomba, és itten a katolikusba, mert kevesen vagyunk reformátusok. A férjem, ő minden vasárnap jár a katolikus, mert a férjem katolikus, én református vagyok. Még eljárogatunk.
Itt egy jó szokás, hogy a vegyes házasságban élők azok mind a két vallást egyformán kezelik. Tehát nem azt mondják, hogy én megyek a katolikusba és a feleség a reformátusba, hanem mind a ketten mennek ide is, oda is.
Így van, ez az igazság, hogy például is eljön a reformátusokhoz, én is a katolikusokhoz, és a kislányom is a katolikusokhoz, mert ők katolikus mind a két gyerekem.
A kislánya mit mond, miért maradt itt Mezőszentgyelen? Mert azt mondják, hogy a fiatalok azok vágynak el a településről.
Itt kapta meg a férjét, Szentgyeli, és akkor már itt maradtak velünk. Ők külön laknak, de velünk vannak. A támaszunk, mikor szükségünk van valamire, vagy nekiek, segítünk egymáson, így visszük az öregségünket.
De hát itt is meg lehet élni, jó sok munkával, de egy gyönyörű szép helyen vagyunk. Ha az ember dolgozik, akkor bizonyára nem gazdagodik meg, de megél becsületesen.
Meg lehet élni, meg. A minden napit ki tudjuk teremteni, még állatokat nevelünk, és meg vagyunk.
Összejárnak a szomszédasszonnyal, vagy esetleg a barátnőkkel, vagy erre már nincsen idő, mert ott vannak az unokák, ott van a házi munka, a kerti munka.
Nem, összejárunk, ahol lakok én, csak tiszta román szomszédaim vannak, de nagyon jól egyezek mindenkivel, nincs semmi probléma. Ők is szeretnek, ha valami probléma van, segítünk rajtuk, ők is rajtunk, egyezünk nagyon jól.
Időnként nosztalgiáznak, hogy milyen volt Hajdanán, és mi lett mára?
Hát eszünkbe jut sokszor esténként, pláne ha összeülünk, akkor mindig elbeszéljük, mi volt, és amióta mi ide kötöztünk, mert mi Marosvásárhelyen laktunk, férjem beteg nyugdíjba jött, és amiatt aztán elkötöztünk ide, Szentgyelbe.
Az elmúlt 3,5 percben Vencel Jólán mezőszentgyeli háziasszony válaszolt kérdéseinkre, most Balogh Dénes énekel.
Ha nem tudsz, megszállni.
Katona Attila vagyok Szovátáról, a Vadász utcából. Asztalos vagyok, az a szakmám, de hobbi szinten csinálom a méhészetet is. 2005-ben jöttem rá, hogy a méhészetet is hobbi szinten csináljam. Volt egy unokatestvérem, aki meghalt, így szeretetből, fájdalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tőle vettem egy családot, és egyet adott a testvéres, aztán így kezdtem nekifogni, és csináltam, mert egy nagyon szép helyen lakom a vadonba, növények közt, madarakkal, mindennél teli. Kicsivel később meg is csináltam az iskolát is, megvan a diploma is, 10-20 család között tartok méheket, hobbi szinten, hogy az asztalos műhelyből kicsit kikapcsolódjak, kimenjek. Egy gyönyörű dolog a méhekkel.
Ez akkor még csak álló méhészet, vagy időnként elszállítjuk más helyre is a méheket?
Álló méhészet, nem megyek soha sehova velük, csak itthon, családi célra, meg egy kicsit el is adok belőle, meg barátoknak ajándék. Tehát ez egy ilyen szeretet dolog.
Nehéz beleszokni a méhészetbe, mert azt mondják a nagy méhészek, hogy ez egy életforma, tehát ezt szeretni is kell, tudni is kell, benne is kell lakni. Ez nem lehet csak akkor, amikor nekem kedvem van hozzá.
Igen, ez nagyon nehéz, mert ugye van a csípésük is, meg is kell szokjuk a testünkkel. Sokszor azért csinálom kesztyűvel is, ez a valóság, majd az ujjamvegyit vékonyabb bőrön megcsípnek, és akkor fáj, nem tudok dolgozni bent sokat. Tehát meg kell szeretni, nem lehet kiabálni, dühös lenni, meg egy méhecske megszúr, és rögtön dühös leszek, meg ütök, verek, vágok, ez nem működik így. Ezt kell szeretni, és nyugalom kell hozzá, mert azt kell mondani, hogy ezek gyilkosok.
Mennyire időigényes a méhészkedés? Tehát amikor a méhekkel kell foglalkozni, akkor az embernek kell legyen legalább egy órája, hogy nyugodtan tudja végezni a dolgát, még hogyha csak 10 vagy 20 családja is van?
Az állapotuktól függ, hogy ha egy héten például meg tudom nézni májusban, főleg ma a rajzási ösztönük nagy, akkor egy héten kétszer is legalább meg kell nézni őket. Van az, hogy 10 családot meg lehet egy óra alatt is futólag, de van, mikor nagyon sok idő, mert ha úgy mondják, húzzák az anyabölcsőt, készülnek a rajzásra, és én ha nem akarom, hogy rajozzanak, akkor le kell szedni azokat, bővíteni kell, műlépet betenni, sok minden.
Gondolom, hogy a méhészkedést is meg lehet tanulni, de az, akinek nincs egy kis érzéke hozzá, annak bizonyára nehezebben megy. Azért ösztönösen kell bizonyos dolgokat tudni ebben a szakmában is, nem?
Igen, sokat olvastam az Őrösi Pál Zoltán könyvéről. Ha azt mondjuk, hogy egy kicsi bogárba, mint az a könyv is 900 oldalas, hogy mi van ennyi leírva, tehát emberek ezt nem hiszik el. Én is tanultam rokontól, Ács Jóskától, és néztem is, lestem is, kérdeztem is. Kell akarat legyen, hogy megtudjuk, hogy miről is van szó, és tapasztalat kipróbálni a dolgokat. Mert ha nem megy, akkor nem termel nekünk mézet, mert mind elmegy.
Nehezen vágod bele? Mert említette, hogy kapta, és a rokon iránti tiszteletből fogott hozzá. Volt egy kis félsz bennem, hogy vajon ezt jól fogom tudni csinálni, vagy egyáltalán ez nekem való? Vagy azt mondta, hogy kipróbálom, mindenki megtanulta, és akkor hát, ha én is sikere tudom ezt vinni.
Én is gondoltam, hogy kipróbálom, a legnagyobb félelmem az volt ez a szúrás, hogy mennyire támadnak meg, mi történik a testemmel, ha több megszúr.
Kimondottan csak vegyes mézet termel, vagy azért itt a környékről tudnak gyűjteni akácmézet is, és az ilyen szezon mézeket is?
Hát ez szezonos, ahogy nyílnak a virágok, mondjuk így 10 naponként változnak, az akác is itt május végén, vagy mikor milyen az idő, június közepe, valamennyire van akácmézzem is, de nem tökéletes tiszta itten, mint aki lemegy Olténiába. Itt a vegyes méz, inkább a hegyi méz a legfinomabb, és az a legjobb volt, mikor vetettem facélia növényt is, abból is tudtak szedni, de a vegyes méz a fő lényeg.
A gyakorló méhészektől az ilyen szakmai dolgokat meg tudja kérdezni, vagy a méhészek között is van egy ilyen szakmai féltékenység, hogy azért már minden nem mondunk el, mert akkor lehet, hogy nekem a konkurensem lesz az illető, és ez nem biztos, hogy jó. Vagy van annyira barátság, vagy jó indulata a méhészek között, hogy most minek ő is éveken keresztül tapasztalja meg, inkább megmondom, mert végül is nekem is jó, hogyha a környékemen normálisan és szakszerűen méhészkedik a társ is.
Nem minden méhész mondja el, ez a valóság, én is tapasztaltam, és beszéltem ilyenekkel, hogy semmit nem mondanak el, meg én egyáltalán elvenni nem akarom tőlük semmit, rossz indulat nincsen, és mégsem mondja el, megtapasztaltam ezt. Sajnos Ács Jóska sógór, már így kell mondjam, a múltban, mert meghalt. Vele mindig úgy voltam, hogy minden nap majdnem felhívtuk egymást, és elmondtuk jó indulattal és örömmel, hogy mennyi volt a mérlegem, mert mérjük ugye, hogy mennyi a termelés, mi volt máma, milyen a légáramlat, merre mennek a felhők. Ez a beszéd mindig megvolt, és örömet szolgált. Nem irigyeltük egymástól, hogy nálad mennyi volt, meg nálam mennyi volt, jó, ő vándorméhész volt, de hasonlítottuk egymáshoz a termelést, és ez olyan jól esett.
Egy gyönyörű környezet laknak, méhészkedik. Az a veszély fennáll-e, hogyha itt a környező parcellákat vegyszerezik, akkor az én méheim elhullanak, mert azért nem tudom követni, hogy éppen meddig repülnek el. Jó, hogy álló méhészet, és bizonyára nem a Baragánig repülnek, de akkor is valamekkora távot megtesznek.
Igen, általában elmennek 5 kilométerig is, de az már nem termelés. Igazilag így a 3 kilométerig abból tud visszahozni és berakni a kaptárba, a sejtekbe a méhecske. Az 5 kilométer távolság az saját energiájára felhasználja, abból nem lesz semmi, ha olyan messze el kell menjen.
Az, hogy asztalossággal is foglalkozik, ez gondolom, hogy egy plusz a méhészetében, mert akkor a kaptárakat és azokat a dolgokat, amit fából kell készíteni, meg tudja oldani. Tehát nem kell ezt vásárolni vagy fizetni érte.
Igen, 2000-es évek elején akkor még kaptárakat is sokat gyártottam rokonoknak, idegeneknek is. Azután másképp ajtóablakot gyártok inkább. Hát igen, magamnak meg tudtam készíteni, javítom, ahogy mennek tönkre a 10-keretes rakodókaptárt a 3/4-es mézűrrel, azt szoktam megcsinálni, azt csinálom én is itthon, avval vagyok, nem fekvő kaptárról, nekem jó, tetszik, minden oké, ezt szoktam meg.
A többi méhész, akit ismer, azok mire esküsznek, hogy milyen típusú kaptár az, ami náluk bevált? Mert gondolom, hogy az a jó mindenkinek, amit kipróbált és nála bejött.
Igen, a vándorméhészek ugyanúgy a 10-keretes rakodókaptárnak hívják, de van, mikor az emelet a mézűre, hogy így nevezzük, azt vagy felessé, vagy 3/4-essel a legjobban. Tehát mindenki mást mond, én úgy vettem észre, ahogy figyeltem is, hogy más hogy termel, hogy a 3/4-es ez az egyik legjobb termelő, hogyha jó nektáros az év, a termelés legjobban hozza ki a mézet.
Meddig lehet használni egy kaptárt? Milyen időközönként kell felújítani, vagy újat készíteni? Mikorra használódik el a kaptár?
Attól függ, hogyha kint van teljesen, ázik meg, rohad meg, újra kell festeni. Szerintem olyan 20 év formát elmegy, ha azért 2 évente egy kicsit, ahol látszik, hogy kopik, megfessük. Függ, hogy na, hogy ázik, mivel van lefödve, milyen a tetőszerkezet rajta. Akinek autóba van, vagy pavilonba, annak nagyon sokáig elmegy.
Mindig érdekelt, és több méhésszel beszélgetve megtudtam, hogy a méhek, most nem tudom, színre vagy formára, de mindig hazatalálnak a kaptárba. Ilyen gondjai voltak, hogy kirepültek és nem találtak haza, mert egyforma volt a kaptárom, és akkor meg kellett ezt is tanulni, hogy valahogy meg kell különböztetni a méhek számára, hogy mi alapján orientálódjanak.
Nem föltétlen szükséges megfesteni a kaptár elején, biztos mindenki látta, hogy vannak különböző szögök, színek. Ha tiszta zöld például az egész, úgyis oda haza találnak, csak nem mozdítsuk el, az a lényeg ugyanarról a helyről. El is lehet mozdítani, de annak megvannak a titkai, hogy mikor és hogy viszünk tovább egy családot, ugyanarra a helyre megy vissza, akármilyen ködös idő lehet, akármi, ők az Ibolyán túli sugarakat is lássák, és úgyis hazatalálnak oda. Ha megfessük a kaptárnak az elejét különböző szögökre, színekre, könnyítsük nekik az életüket és a tájékozódásukat. Sokkal könnyebb.
Mitől lesz erős egy család?
Az erős az azt jelenti, hogy a létszám. Egy szezonban már így májusban is, ahogy fel vannak erősödve, az 70 ezer van benne. Télire az csökkenhet 30 ezerre, ez változó. Tehát a népesség, hogy minél többet petézzen az anya, minél több fiasítás legyen, hogy egyfolytában keljenek a kicsik. A létszám, nekik abban van az erős, úgy dolgoznak.
Azt tudjuk, hogy egy méhnek az élete az nem olyan hosszú, és azt is ledolgozza a mi javunkra. Mennyit él egy dolgozó méh? Vagy ez attól függ?
Kicsit attól is függ, igen, ha nagyon nagy a nektár és borzasztó nagy a hordás, így nevezik, akkor még hamarabb elkopik a szárnya, és ne legyen szűk a kijárójuk. Tehát 4 hetet él egy munkás dolgozó méh, de ha túl nagy és nagyon meleg van, és nagyon jó a termelő évünk a hordás, még a 4 hetet se éli meg. 2 hetet körülbelül bent van, csak 2 hetet repül ki, mint munkás, addig bent dolgozik.
Itt van körülöttünk az erdő, már mondtuk, hogy gyönyörű szép környezetben vannak. A vadállatok veszélyt jelentenek-e a méheire?
A medve inkább, attól kell féljük, mert persze van is elég az országunkban. Télen ez a zöld harkály, lehet, hogy van pontosabb neve, de mi itt így ismerjük, vagy fakopáncs, ugye ezek, hogy ne kopogtassák, ne legyen zaj nekik, ettől a kettőtől kell inkább. Egerek nálam soha nem volt semmi gond ezzel, nincsen nagyon más. Az ők betegségük, a tetű, az ilyesmi, az egy egész más dolog. A kezelést én csak mindig ősszel, szeptember vagy október, nem volt szükség soha életemben, hogy a tető ellen nyáron kezeljem, mert ugye a kezelőszer, amit használok, én házilag nem vagyok uniós méhész, azt úgy jó inkább, hogy mikor augusztusban föletessük a méheket, hogyha nem lett elég a természetből, amit begyűjtöttek, megtörténik a szirupos etetés, fedjék le ők teljesen azt a mézet, és azért csinálom, hogy a mézbe ne kerüljön belém, az füstként kezeljük, szeptember-októberbe, hogy már nem megy bele úgy a mézbe egyáltalán. Tehát mindig az ősz végén kapják meg csak a tetűs kezelést.
A villanypásztor az védi eléggé a méheket?
Védi azért, ha megfelelő van medve ellen, azért vannak kisebb villanypásztorok, nagyon erősek, függ, hogy hány szál drót van húzva, én kimondottan acéldrótot használok, gyári acéldrótot, nem ilyen műanyagost, nagyon nagy villanypásztort használom. Egyszer történt meg, hogy hozzájuk ment, akkor még kisebb villanypásztorom volt, és az a műanyagos drót, és átbut alatta, meg kisebb volt a medve egy olyan szakaszon, ahol kevésbé volt a drót. Aztán azután tettem acélt, mert ha túl száraz időbe megy a medve, és nagyon száraz a bundája, őt nem rázza meg kívülről, csak a bundán keresztül, ha kicsi az áramütése. Tehát ha nedves, sokkal jobban, és az acéldrót jobban vezeti az áramot.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne nagyobb méhészetet, vagy az asztalosság mellett ez éppen testhez álló?
Az asztalosság mellett ez így pontosan elég. Ha esetleg nem lesz úgy munkám az asztalosságba, akkor szívesen, csak akkor is itthon. Csendesen, itthon szeretem, ne zavarjanak, ne stresszeljenek, ezt szeretem.
Katona Attila, szovátai asztalossal, méhésszel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Mezei Erzsébet és Széjes Sándor veszi át.
Körös körül, hegyel kerintve, oda szárt egy hús gerlice.
Ne sírj, te hús gerlice, visszajön a te várod ide.
Nem kell nékem, hely senki várja, hol senki megond babája.
Nem kell nékem, hely senki várja, hol senki megond babája.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Thank you.
Márkus Erzsébetet hallgattuk, jövökedden itt a gazdaéletben, többek között Légli Ottó balatonboglári borásszal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Ócfalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Fenyőkútról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Hudi István és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Cseh Judittal búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Sárga szegfű lilióm, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajog, szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű lilióm, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa lette a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még legény, a faluba lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Soha, 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 soha a legénynek. Cica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba lesz még legény, a faluba lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalpa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is a bar. barna,